csütörtök van, délután van, fél öt múlt néhány perc, ez a Földgömb rovat ideje, és a Földgömb magazin van előttem. Ez még az ezévi első szám, és Kálló Péterrel beszélgetek, aki fotós, Namíbia mesztelenül a sivatagban. Hú, ez egy nagyon izgalmas cikk, mert szokatlan egy picit a hangvétele tőled. Jól érzem, vagy jól mondom?
Igen, így van. Eleve az utazás az nem is most történt, tehát nem egy friss utazásról írok, hanem még egy 2020-as emlékről, és a sok-sok felfedező, meg ilyen fotográfiai bemutató utazás mellett, vagy helyett egyszer csak ez így, ahogy a cikkben is benne van, egy ilyen váratlan önismereti kalandá változott, és igazából erről mesélek a cikkben.
Igen, mert egy kicsit úgy te is jobban látszol ebben a cikkben. Nem azt mondtam, hogy mesztelen, de jobban látszol ebben a cikkben, mint egyébként szoktál. Többet mutatsz meg magadból. Na, talán így pontos.
Pontosan, és erre is utal a Mesztelen a sivatagban cím. Nem, nyilván nem arról, hogy róla lehet mesztelen fényképeket megnézni, mert azt hiszem, akkor lemondanák a Földgömb előfizetést jó sokan, hogy csak elkezdődne ez a kaland. Nem, abszolút nem. Itt a mesztelenség az egy metafora a lecsupaszított valónkra valójában. Igazából az történt, hogy két hónapot töltöttünk kint a feleségemmel, egy ilyen lakóterek járóba. Olyan helyekre mentünk el, ahova Namíbia is egy turisztikai rész, nagyon sok olyan hely van, ahol viszonylag sok turista van. Ugye ez egy teljesen sivatagos terület. Itt főleg Dél-Afrikában nagyon sokan jönnek át túrázni, meg ilyenek, de mi elindultunk északra az angolai határ felé, ahol nagyon kevés turista van, nagyon vad a természet, a vadságot, azt nem ilyen rosszul értelmezett vadságként értem, hanem szerintem a mai világban a vad az már azt jelenti, hogy ilyen kicsit érintetlenebb, mint azokon a területeken, ahol rengeteg a turista, és megszokták már az állatok is, és az ott élő helyiek is a turistáknak a jelenlétét. Elindultunk fölfelé, és azon kívül, hogy fantasztikus kalandokban volt részünk, olyan embercsoportokat ismertünk meg, amiket le is írtam egyébként a cikkben, a hindákat, meg a hererókat, és volt egy nagyon-nagyon érdekes invitálásunk egy faluba, ahol volt szerencsénk ott eltölteni két éjszakát, és ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Ezen kívül az egyik legfontosabb az volt, hogy tényleg sok felé jártam a világban, és ez nem egy ilyen számolja az ember, hogy Isten hány helyen, hanem valóban az történt, hogy észrevettem magamon, hogy főleg ez a Covid előtti időszakban volt, hogy az ember egész egyszerűen nem figyel oda, és természetesnek vesz olyan dolgokat, amik lehet, hogy egyáltalán nem azok, pont az, hogy eljuthatunk érdekes helyekre, megismerhetünk izgalmas kultúrákat, és itt Afrikának a vadsága, a földnek az illatától kezdve, az állatok közösségétől kezdve minden, és valószínűleg az is, hogy itt két hónapra ki volt kapcsolva a telefonunk, mert nulla internet, nyilván találkoztunk civilizációval, tehát nem arról van szó, hogy nem teljes mértékben elzárva voltunk, de ettől függetlenül sokkal lassabb élet volt, és volt időnk gondolkozni, és konkrétan kézzelfoghatóan a természetben éltünk két hónapig, és egy kicsit ezt is jelenti a mesztelenül. Nyilván nem arról van szó, hogy mesztelenül rohangáltunk a sivatagba, de valójában gondolkoztunk azon, hogy mire valók a ruháink, csak arra, hogy védjenek a naptól. De ez a civilizációs közeg, ez ugye teljesen megszűnt.
Dél-Afrika, Atlanti-óceán partja, ugye ezeket szokták a föld az érettségén kérdezni, ha esetleg belefut az ember, hogy egy tízszer, kb. Tízszer nagyobb, ugye, mint Magyarország, a népsűrűség nagyon-nagyon ritka, és ugye eleve ugye a túlturizmus elvileg nem merül föl, bár bizonyos területeken, ahogy mondod is, megírod is, igen. Tehát is, hogy a kedves feleséged, ugye szőke neked, meg barna a bozontod, a szakállad, hogy nem nagyon láttak még ilyen színű szőrt. Tehát ott olyan helyre mentetek, ahol aztán tényleg kevés európai fordul meg nyilván.
Igen, ez az északi rész. Igazából valószínűleg azért, mert hogy sokkal kevésbé változatos a táj, és nem kínál egy viszonylag kis területen nagyon izgalmas kalandokat. Van ez a Deadline nevű terület, ott azért napi, nem tudom, legalább, nem tudom, 80 100 turista autó bemegy, ami így nem hangzik elsőre soknak, és nem is az, mert mondjuk a Halászbestját megnézve mennyi turista megy, ez nyilvánvalóan nem annyira sok, de ott fönt északon meg ez sokkal kevésbé fontos. A feleségem ő fenntarthatósággal foglalkozik, és meg akartunk nézni egy vízesést, ami egy ilyen meghatározó része ott a vízellátásának Namíbiának, és azzal szembesültünk, azt mondták, hogy ez a vízesés már nem létezik, vagy hogy akkor már 3 éve kifáradt, és egyébként nekünk az az információnk, hogy azóta sem indult újra, ezt egy buta kifejezés, de hogy azóta sem
nem termelődött víz,
ami ott lefolyik. Azt is tegyük hozzá, és ez egy fontos információ, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez valóban ez egy biztos, végleges dolog, tehát hogy ez nem egy kiszámítható dolog, mert vannak ilyen 10 éves ciklusok Afrikában, főleg ezeken a száraz területeken, ahol nem évente ismétlődő ciklusok vannak. Ettől függetlenül megdöbbentő volt a kiszáradt folyóknak a látványa, és amikor mentünk fölfele, akkor egyszer így megálltam fényképezni, és hát így ott a szavannás közegből így elkezdtek kifelé jönni ilyen ruhátlan alakok, egy kicsit megint csak utalok vissza a mesztelenségre. Tehát ez nem egy skanzen volt, és ők nem azért jöttek oda, mert hogy
fotózzák őket.
Így van pontosan, hanem nagyon, nagyon érdeklődőek voltak, és egy kicsit félelmetes is volt, és közben rettenetesen abszurd, mert én magam még nem voltam olyan érintetlen közegben, és olyan falvakban, ahol tényleg valóban a természettel élnek együtt, és akkor ezt megmutatták, hogy csinálják. Megmutatták azt, hogy a fáknak a magvait hogyan mozsárban, vagy egy ilyen köveken hogyan zúzzák szét a porral, agyaggal, hogyan keverik össze. Az asszonyoknak ilyen nagyon sötét bőrük van, de ez most nem a színes bőrűekre gondolok, mert nyilván, hogy színes bőrük van, de ettől függetlenül még sötétebb bőrük van, és ilyen fulán vöröses, és pont ettől, mert hogy ezzel óvják magukat a naptól, mert nekik is szükség van arra, hogy óvják magukat a naptól, és ezzel kenik be, és ettől egyébként, mert nincs víz, ott nincs rendesen megoldva az, hogy minden nap szűrődjenek az emberek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, és nekünk is meg kellett érteni azt, mert körülbelül bevallom itt egy rádió interjúban, hogy volt úgy, hogy másfél hétig nem fürödtünk, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ember undorító, hanem pont azt jelenti, hogy meg tud tisztulni, és meg tudja oldani. És nagyon jó kis praktikák vannak arra, hogy azt hogyan oldják meg. És ez a fajta felismerés, meg az, amikor tényleg az történik, hogy éjszaka a kis lakóautónkba itt benéz egy zsiráf, és ott teszi a fa mellett, ami mellett megálltunk a kis leveleket, meg minden jelenti azt a fajta nyerséget, és egy ilyen átváltozó utazást, ami nekünk azt jelentette, hogy rádöbbentünk arra, hogy kicsit gyorsan élünk, hogy egy kicsit le kéne lassítani, sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy fontos-e az az út, amire elmegyünk, hogy érdemes-e kibocsájtani a repülőjegyünkkel ennyi kerozint a levegőbe, és a többi, és a többi. És hogy közben pedig észrevettük azt, hogy városban élünk, hogy egyébként, hogyha arról lenne szó, nem biztos, hogy el tudnánk magunkat tartani. Észrevettük azt, hogy meg lehet élni a természetből, és hogy lehet termelni, és nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy azóta már nem járunk a boltba, és nem vesszenünk zöldséget, de próbálunk egy kicsit így egészségesebben élni. Meg ilyenek. Szóval, hogy ezek fontos dolgok voltak, amire ott így ez alatt a 2 hónap alatt rádöbbentünk.
Milyen érdekes az, hogy egy ilyen lenyomat, egy ilyen élmény, ráadásul hosszú élmény 2 hónap, és ráadásul mondott, hogy a feleséget fenntarthatósággal foglalkozik, tehát nátok ez nyilván még fontosabb kérdés, de hogy ez meddig tart az ember életében egy ilyen lecke, na ez megint egy jó szó, szóval egy ilyen lecke az meddig tart abban, hogy aztán hogy zuhanyozol, hogy vásárolsz, hogy jössz, mész. Nem akartak ebbe elvinni, csak hogy mennyire el lehet bújni már, meg négyzetkilométerenként, ugye 3 ember vagy 3 fő, ahogy írod is, de egyszer csak a sivatagból a félmesztelen vagy mesztelen emberek után meg előbukkan egy ugrabugráló estélyruhás nő, ugye, akit fotóz egy teljes táp. Szóval egy micsoda paradoxonok vannak ebben az egész világban.
Igen, hogy pont ez az érdekes, és igazából tulajdonképpen közhelyeket pufogtatok, amikről azt hiszem manapság sokan beszélnek, de ettől szerintem ezt érdemes minél jobban súlykolni, és minél jobban rávetíteni minden egyes problémára, hogy ez nem csak a Halászbestyánál van így, hogy az ember, ha ott lakik helyiként, akkor mondjuk felmegy és megnézi, és közben megtalálkozik hajnalban az összes influencerrel, aki a telefonjával fotózza a párját valami furcsa ruhában, és nem tudom, és ugye ez ugyanúgy megvan az elhagyott Namíbiában, amiről azt gondolják az emberek, hogy hogy ez a világ vége is veszélyes, és közben hereró harcosok fognak ledárdázni, nem tudom honnan, megesznek az oroszlának, meg nem tudom, mert hallottunk nagyon sok ilyet, a civilizált ember gondolatai az afrikai vadonról. A saját szüleimet is beleértve, és itt mondom az aggodalmat, tehát nyilván nem azért csak, hogy aggódnak, hogy úristen, mi fog történni a fiúkkal, és hogy közben itt is az van, hogy igen, van, akinek meg nem ezt számít, van, aki meg nem ezt látja, vagy mondjuk adott esetben tudom ezt mondani, ami tényleg egy ilyen döbbenetes, nem is adat, hanem ez inkább egy ilyen felismerés volt, az Elefánt Múzeum, ahol meg ugye mi azt tudjuk, hogy óvják az elefántokat, és véletlenül sem akarok én annak a szószólója lenni, hogy bántani kell az elefántokat, Isten őriz, csak hogy közben volt olyan időszaka Dél-Afrikának, meg Namibiának, amikor túlszaporodtak az elefántok, és közben pedig éhínség volt, és ezt úgy oldották meg, a legmorbidabb dolog, amit el tudok képzelni, az elefánt konzerv, és egy elefánt konzerv feldolgozó üzemhelyén alakítottak ki egy elefánt múzeumot, ahol így végig tudja olvasni az ember pontosan a természet és a civilizációnak a kb. Harcát és azokat a döntéseket, hogy az ember ahhoz, hogy életben maradjon, mire van szüksége.
Mindig nézem a fotóidat, akkor is, ha éppen nem beszélgetünk, vagy nem találkozunk, most is végignéztem a blogodon és az újakat, és azt vettem észre, és lehet, hogy rosszul, ezt nem ismerem ennyire a munkásságodat, hogy mintha nagyon most beleszerettél volna a drónfotókba. Hihetetlen, hogy itt Namíbiában is oda drónfotókat készítettél. Egyszer külön beszélgessünk arról, hogy egy jó drónfotót hogy lehet egy sivatag közepén, ha valamit éppen meg akarsz örökít, azt hogy lehet bemérni, hogy lehet, fogalmam sincs, sose drónoztam. Szóval most neked a drón az egy fontos lábad lett, plusz szemed lett, nem? Vagy egy érzékelő szerved.
Igen, ma már azt gondolom, hogy egy fotográfus táskájában a drón az egy ilyen kiegészítő eszköz, ami a fényképezőgép mellett van, és az nagyon jó, hogy el tudunk emelkedni a perspektívából, és fölülről is tudunk ábrázolni. De ezen kívül én nekem a drónozás az egy olyan, engem mindig érdekelt a légifotózás, én rettenetesen félek a repüléstől, mármint az ilyen
keresztül. Ahhoz képest Namíbia 15 órára van, gratulálok, akkor sokáig féltél.
Azért mondom, hogy nem az ilyen keresztül, nem biztos, hogy siklóernyőzni, vagy hogy egyszer volt egy történetem egy hőlégballon fesztiválon, amivel lezuhantunk egy hőlégballonnal, ami nagyon rosszul hangzik, de sokkal kevésbé olyan, mint ami elfogyott a gáz, és mindegy, hogy rettenetes élmény volt, hogy nekem velem így ezek így előfordulnak meg minden, de ettől függetlenül nagyon érdekel, mert nagyon szép volt pont egyébként a hőlégballonozás közben látni az állatokat fölülről a bükk fölött, stb. És egyszer kitaláltam, hogy akkor én most elkezdek siklóernyőzni, és indultam már el befizetni a siklóernyő tanfolyamat, amikor feljött a telefonomon hirdetésként, hogy pontosan ugyanannyiba kerül egy drón, és tényleg ez így történt, hogy elkanyarodtam a másik oldalra, és akkor egyetem egybe boltba, és máshova mentem, és akkor vásároltam egy drónt, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami az embereknek a fantáziáját is pontosan azért, mert hogy kevesen repülnek, egyébként pont tegnap olvastam egy ilyen adatot, hogy az embereknek a 80%-a a Földön még nem ült repülőgépen. Tehát, hogy ez a levegő perspektíva, ez egy érdekes dolog, és közben pedig olyan textúrákat, olyan izgalmas vonulatokat lehet bemutatni ilyen nagy perspektívából, ami nekem nagyon, nagyon tetszik, és én ebben nagyon elmerültem. És igen, ennek egyébként van egy technikai része is, hogy ez nem annyira egyszerű, mint hogy az ember felemeli a fényképezőgépet, és megnyomja a gombot, mert itt már pusztán csak a repülési idővel, meg a távolságokkal, meg énekkel is kell számolni, hogy az a fénykép szülessen meg, amit...
Ez másképpen összetett műfaj, meg másképpen összetett művészet. Csak a végére még egy mondat, mert Attenborough-t nagyon szeretem, és azt írott, hogy Namíbia olyan, mintha egy David Attenborough film elevenedne meg.
Így van. Ezt tulajdonképpen, ha az ember ugye, szereti, és én is imádom, nagyon szívesen elbüszkélkedek, van tőle két levelem, pont egyébként ezután, a kaland után kezdtünk el, írtam neki, és válaszolt, és pont azóta, nem azt mondom, hogy kezdtünk el levelezni, de már két levelet váltottunk más ügyben, meg az ő gondolataira voltam én nagyon kíváncsi, és pontosan ezt, tehát, hogy már csak David Attenborough hiányzik a tájból, ahogy azon a hangján megszólal, és elkezdi mondani, és megbemutatja a fókákat, az elefántokat, a zsiráfokat, a himbákat, a hererókat, azt a fajta társadalmat, ami ott van, úgyhogy így van, olyan volt, mint egy természetfilm.
Elmondhatod, hogy mire voltál kíváncsi, melyik gondolatára, vagy milyen kérdéskörben kérdeztél tőle, ami téged érdekelt?
nagyon röviden arra, hogy így az ő véleménye szerint mi fog történni a világgal, és hogy van a kb. Remény arra, hogy ez megoldódik, ez a fajta klímaválság felé rohanunk egyre inkább, egyre nagyobb az energiafelhasználás, egyre azt látjuk, hogy ugye az emberek egyre jobban hajtják a fejüket a telefonba, egyre jobban befolyásolódik, oszlik szét a társadalom a mindenféle irányokba, és itt a harptól kezdve a lapos föld, és hogy az emberek azt gondolják, hogy a fizika az egy olyan tudomány, amit azért találtak ki, és azért bonyolították, hogy az egyszerű ember ne érts, stb. Tehát azért mondom, hogy ilyen nehéz kérdések vannak, és az volt a kérdésem tőle, vagy azt kérdeztem tőle egyrészt, hogy szerinte van-e remény, és egy nagyon részletes választ adott arra, hogy biztos, hogy van, és hogy az ő véleménye az, hogy ez meg fog oldódni nagyon nehéz küzdelemmel, de hogy a mi kezünkben van ennek a kulcsa és ennek a megoldása, és egy egyéni szinten tudunk elsősorban hatni, és akkor utána fognak majd a vezetők is változni, hogyha megszületik a társadalmi igény arra, hogy változzunk, és hogy a feladatunk az, hogy változtassunk.
A változtatáshoz sok muníciót ad például az, hogyha az ember elolvassa a cikkedet, vagy megnézi a fotóidat, azt hiszem, hogy az gondolatébresztő mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm neked, Namíbia mesztelenül a Sivatagban Kálló Péter fotósa. A legközelebbi beszélgetés és cikk miről fog szólni?
Még én sem tudom, úgy volt, hogy Grönlandra megyünk most májusba, de ez végül nem jött össze, és nagyon szeretnénk majd szeptemberre menni, úgyhogy bízom benne, hogy ez lesz a következő.
Várom. Nagyon szépen köszönöm, Péter. Szép napot neked.
Én is köszönöm. Szép napot.